8. Hula feltápászkodott nátvonatú székéből, és összerezzent a csúzos csípőjébe hasító fájdalomtól. A tűz kezdett kihújni, így lehajolt, hogy egy fahasábot vessen az izzó zsarátnokra. Volt idő, amikor úgy gyújtott tüzet, hogy nem használt fát, de ez még akkor volt, amikor nem kellett az erdőbe vánszorognia, hogy ott gajakat és ágakat gyűjtsön.
Légy átkozott, Zhu Chao,
susogta, de saját szavai csak még jobban felmérgesítették, mert egykor az ilyen átkokhoz démoni szárnyak csapkodása és Wanxik rikácsolása járult, amint útra keltek kiszemelt áldozatuk felé.
Hogyan lehettem ennyire ostoba? Kérdezte magától.
A magány volt az oka. Igaz, csak hogy most is magányos vagyok, és a grimoárok is eltűntek. Megborzongott, és újabb vastag ágat lökött a tűzbe, amely mohon kapott bele. Kevés vigaszt jelentett, hogy a varázstűz könyve gyakorlatilag hasznavehetetlennek bizonyul majd Zhu Chaónak. A bennük rejlő bűv igék hosszabbították meg Hula életét, akinek teste már rég porrá kellett volna, hogy váljon, összetartva a gyulladt ízületeit. De ott volt Moray Sen 6 felbecsülhetetlen értékű könyve. Emlékezett rá, amikor először mutatta meg őket neki, kinyitva a kandallóba rejtett titkos rekeszt. Akkor még úgy hitte, hogy a fiatal Chiatse szereti. Vén bolond volt. Elvitte a grimoárokat, amiért Hula intrikált, ölt, és még a lelkét is eladta. Most pedig az üresség hívogatta. Zord elégtétellel gondolt arra, hogy árnyáró megöli a férfit. A szoba kellemesen átmelegedett, és Hula valamivel otthonosabban érezte magát, de ekkor fagyos léghúzat söpört végig a hátán. A vénasszony megfordult. A távolabbi fal szikrázott, és nagyon, de nagyon jeges szél fújt át rajta, szerte szórva a tekercseket és papírlapokat. Az asztalon álló agyakkupa megingott és feldőlt, majd végig gurult a falapon és leesett a földre, ahol széttört. Hula sála elrepült, egyenesen bele a tűzbe, a vénasszony pedig nekifeszült a démoni szél erejének. Egy sötét árnyék jelent meg a fal helyén, alakját jeges lángok rajzolták ki. Hula felemelte a kezét, mire ujjaiból ragyogó fény tört elő, körül ölelve a démont. A szél elült, de a nő érezte, hogy a lény elementáris ereje visszalöki a fényt. Egy karmos mancs bukkant elő a fényből, mire lángok lobbantak körülötte. A mancs visszahúzódott. A boszorkánytól balra egy vibráló alak jelent meg, és Zhu Chao képét öltötte magára.
Látogatóba hoztam egy régi barátot, Hula, szólalt meg a férfi. Rohadj el a pokolban, sziszentette a nő.
Zhu Chao felröhögött.
Látom, a hatalmadból még maradtak morzsák.
Mondd csak el, banya, szerinted mennyi ideig fogod tudni visszatartani őt?
Mit akarsz?
Nem tudom uralni az 5 varázslatból az elsőt. Valami hiányzik a grimoárokból. Ha elmondod, mi az, élni fogsz. A karmos kéz ismét áttört a fényen, mire újra lángok perzselték, de már korán sem olyan erővel, mint korábban. Félelem gyúlt Hula szívében, s ha hitt volna Zhu Chaónak, elmondja a titkot. De nem hitt.
Az hiányzik, amire sosem fogsz rábukkanni, a bátorság, kiáltotta. Egyre öregebb leszel, és hatalmad hanyatlani fog. És amikor meghalsz, lelkedet sikoltozva ragadják az ürességbe.
Te ostoba vén boszorka, susogta a férfi. Az összes könyv a Holdhegységről beszél, így hát a válaszok is ott vannak, és én megtalálom őket. Karmok szaggatták a fényt, az pedig tépet függönyként hasadt szét. A sötét árnyalak belépett a szobába, Hula pedig tőle telhető fürgességgel húzta elő apró,
görbe tőrét a csípőjén viselt tokból.
Várni foglak az ürességben,
ígérte. Bal melle alá tette a pengét, majd döfött. Szenta némán üldögélt a kút káváján, és az egymással beszélgető árnyárót és Mirielt nézte. A férfi keze a lány vállán nyugodott, aki lehajtotta a fejét. Szentának nem kellett hallgatóznia, hogy sejtse, miről beszélgetnek. Hallotta, amikor árnyáró elmondta angyalnak, hogyan halt meg Miriel testvére. Szenta félrenézett. Törött orra, fájdalom hullámokat lövelt a szeme mögé, és rosszul érezte magát. Az arénában töltött 4 év alatt egyszer sem élt át ilyen kint. Csak néhány kisebb vágást kapott, és egyszer kifordult a bokája. Csak hogy ott a küzdelmet szabályok szorították keretek közé. Az árnyáróhoz hasonló embereknél nem voltak szabályok, csak a túlélésre játszhattál. Minden fájdalma ellenére Szenta megkönnyebbült. Kétségesen volt afelől, hogy párbajban végzett volna az öregebb férfival, bárha megteszi, szembe kellett volna nézni a angyallal is, és az öreg gladiátor megölése szomorúsággal töltötte volna el. Ennél is lényegesebb volt azonban, hogy akkor minden esélye elszáll Mirielnél. Miriel. Amikor először meglátta, döbbenet öntötte el, bár magyarázatot nem tudott adni rá. Gilaraj nemes asszonynak sokkal szebb volt az arca, Nexiár összehasonlíthatatlanul formásabb volt. Suri aranyhaja és villogó szeme sokkal, de sokkal kihívóbbnak bizonyult, ám mégis volt valami ebben a hegyi lányban, ami feltüzelte érzékeit, de mi? És mi van a házassággal? Alig hitt saját fülének, amikor megtette ajánlatát. A lány miként illeszkedne be a városi életbe? Újra Mirielre nézett, és elképzelte ezüst szatén ruhában, gyöngyös pártával a sötét hajában. Hezen kuncognia kellett. Mi olyan vicces? Kérdezte angyal, aki ekkor érkezett. Elképzelte Mirielt a Lord Protector bálján, uszályos ruhában, s az alkarjára csatolt késekkel.
Ő túl jó a te fajtádnak, Szenta. Elmondhatatlanul jó.
Ez csak nézőpont kérdése. Vagy szívesebben látnád egy eke mögött görnyedve, idő előtt megöregedve, akasztott emberként himbálózó löttyet mellekkel?
Nem, ismerte el angyal, de olyan férfi oldalán szeretném tudni, aki szereti őt. Ő nem olyan, mint Nexiár vagy a többiek. Olyan akár egy csikó, gyors, fürge és betöretlen.
Szenta bólintott. Azt hiszem, igazad van. Felpillantott a gladiátorra. Roppant figyelmes vagy, barátom, és ez meglep.
Időnként magam is meglepődöm magamon. Mint amikor azt kértem árnyárótól, hogy ne öljön meg téged, de már is megbántam.
Nem, te aztán nem, mondta Szenta halvány mosolyal az arcán. Angyal elmorzsolt egy kurta szitkot, és letelepedett a kartforgató mellé.
Miért beszéltél házasságról?
Szerinted az okosabb lett volna, ha arra célozgatok, hogy szívesen megdöngetném a bokrok között?
Becsületesebb lett volna.
Nem hinném, felelte Szenta halkan. Észrevette, hogy angyal rámered, mire elpirult.
Nocsak, nocsak, mondta angyal. Nem gondoltam, hogy megélem, amint a nagy Szenta belehabarodik valakibe. Mit fognak szólni Drenamban?
Szenta elvigyorodott. Nem szólnak semmit. Az egész várost a könnyek tengere lepi el.
Azt hittem, feleségül veszed Nexiárt, vagy Surit.
Gyönyörű lányok, bologatott Szenta.
Nexiár megölne. Átkozottul sokat jelentett nekem.
Hallottam, hogy ti ketten egykor együtt voltatok. Az igaz, hogy a csúfságod annyira taszította, hogy amikor együtt voltatok az ágyban, ragaszkodott ahhoz, hogy viseld a sisakod? Angyal felnevetett.
Majdnem. Csináltatott nekem egy bársonymaszkot.
Tudod, kedvellek, angyal. Mindig is kedveltelek. Miért kérted meg árnyárót, hogy kímélje meg az életem?
Miért nem ölted meg, amikor elindult feléd? Kérdezett vissza angyal. Szenta megvonta a vállát. Az ükapám született idióta volt, és apám szentül meg van győződve róla, hogy én ráütöttem. Azt hiszem, igaza van. A kérdésre felej, a fene egyen meg! Nem volt a kezében fegyver, és én még sosem öltem fegyvertelen embert. Nem illik hozzám. Ez kielégítő válasz?
Az,
biccentett angyal. Ekkor felszegte a fejét, és orjukai kitágultak. Egy szót sem szólt, csak visszament a házba, majd pillanatokkal később ismét előbukkant, derekára kötött karddal. Az ügető lovak patái csapta zaj, csak ekkor jutott el Szent a fülébe, mire meglazította szabjait tokjukban, de maradt, ahol volt. Belász is előkerült. A faházból lépett ki, jobb kezében kést, baljában fenőkövet tartva. Ányjáró odaszólt valamit Mirielnek, mire a lány eltűnt a kunyhóban. A fekete ruhás harcos leakasztotta ismétlő számszerűját az övéről, gyorsan felajzotta és két vesszőt illesztett a hornyokba. Ekkor bukkant fel az első lovas. Csillogó fekete fémből készült arcrostélyos sisakot, fekete melvértet és vérvörös köpenyt viselt. Mögötte 8 hasonlóan öltözött harcos közeledett, mindannyian fekete herélten lovagoltak, és egyik ló sem volt kisebb 16 marknál. Szenta felállt és odaballagott, ahol Árnyáró és a többiek álltak. A lovasok a ház előtt zabolázták meg hátasaikat, félkört képezve a várakozó férfiak előtt. Egyikőjük sem szólalt meg, és Szenta bőre bizseregni kezdett, ahogy végig pillantott a fekete lovagokon. Csak a szemük látszott a fekete sisakokba vágott téglalap alakú nyílásokon át. Mindegyik egyforma volt, hideg, várakozó, magabiztos. Végül egyikük szólásra nyitotta száját, bár Szenta nem tudta megmondani, hogy melyikük, mivel a hangot a sisak teljesen letompította.
Melyiktek farkasfejű Dakeiras?
Én vagyok, felelte Árnyáró az előtte álló lovakhoz intézve szavait.
A mester halálra ítélt. Fellebbezésnek helye nincs.
A lovag fekete kesztyűs keze kardja markolatára fonódott, és lassan elővonta a pengét. Árnyáró kezdte felfelé emelni a számszeríját, de a keze megdermett, és a fegyver még mindig a földre mutatott. Szenta meglepetten pillantott rá, és látta, hogy a férfi állkapcsa megfeszül, arca elvörösödik az erőfeszítéstől. Szenta előhúzta egyik szabjáját, és neki készült, hogy a lovasokra vesse magát, de alig került elő a fegyver, látta, hogy az egyik lovag ránéz, és érezte, hogy a férfi fagyos tekintete jeges vízként perzseli testét. Szenta tagjai megdermedtek, ahogy valami rettentő nyomás nehezedett rá. Ujjai elernyedtek a szabja markolatán. A fekete lovagok leszálltak hátasaikról, és Szenta hallotta a hüvelyekből elővont kardok surrogását. Valami elpattogott a lába előtt. Belász fenőköve volt az. Küzdött, hogy megmozduljon, de a karja, mintha kőből lett volna. És ekkor meglátta a torka felé közeledő fekete kardot. A faházban Miriel leemelte Krieg számszeríját a falról, felcsapta a csévélő kart, és lassan tekerni kezdte, hátrahúzva az ideget a bronz rovátkába. Kiválasztott egy vesszőt, a helyére illesztette, és az ajtó felé perdült. Egy magas lovag jelent meg a bejáratnál, és a lány egy pillanatra megdermett, majd felemelte a nyílpuskát.
Nem!
Susogta egy sziszegő hang az elméjében. Rettenetes gyengeség öntötte el minden tagját, és úgy érezte, mintha egy meleg, sötét vízű patak csordogálna át elméjének alagútjaiban, lecsupaszítva lelkét, elorozva emlékeit. Szinte üdvözölte az érzést, a félelmek és az aggódás elmúlását, a halál üressége utáni vágyódást. Ekkor gondolatai mélyén ragyogó fény lobbant, feltartóztatva a puha csüggedés fekete áradatát. És ekkor meglátta a fénnyel körül rajzolt ezüst harcost, aki gyerekkorában megmentette őt.
Harcolj ellenük, parancsolt rá a férfi. Harcolj ellenük, Miriel! Megnyitottam az adottságodhoz vezető kaput. Keresd meg és élj! A lány pislogott, és megpróbálta célra tartani a számszeríjat, de az nehéz volt, rettenetesen nehéz. A fekete lovag belépett a szobába. Add ide a fegyvert, mondta a sisak letompította hangon, és olyan örömben lesz részed, amelyről még csak nem is álmodtál. Közelebb jött, és Miriel meglátta a tisztás porában térdelő árnyárót, akinek feje fölé egy fekete kard emelkedett. Nem! Sikoltotta a lány. A számszeri jobbra billent, ő pedig megrántotta a bronzravaszt. A nyíl átsüvített a levegőn, belevágódott a fekete sisakba, és eltűnt a szemnyílás mögött. A fekete lovag előre zuhant. Odakint a varázslat igézete alól kiszabadult árnyáró balra vetette magát, ahogy a kard lesújtott rá. A vállán ért földet, átgördült rajta, és kilőtte az első lövedéket. A nyíl a jobb hónalja alatt találta a harcost, és átjárta a tüdejét. Árnyáróra sötét árnyék vetült, mire tovább hengergőzött, de nem volt elég gyors. Az arca felé fekete kard villant, de ekkor a kopó átugrotta az elesett lovagot, és hatalmas agyarai összezárultak a támadó csuklóján. Belasz egyetlen rohanó lépést tett, majd a levegőbe vetette magát, és talppal előre belerobbant a lovagba, ledöntve a lábáról. A nadir talpra érkezett, és már is a támadóra rontott. Kését a fekete sisak álszíja alá döfve, egészen fel az agyig. A kutya dühös morgása megriasztotta a lovakat. Azok felágaskodtak, és az egyik herélt kivételével kilőttek. A varázslat alól felszabadult Szenta felemelte szabjáját, éppen csak hárítva a torka felé döfő pengét. Hárította a következő vágást is, s egy csukló mozdulattal alattomos riposztot indított, ami neki csattant a vasalt láncszemekből készült nyakvédőnek. Szenta vállal rontott a harcosra, felöklelve azt. Ekkor újabb lovag rontott rá, de a párbajhős félrecsapta a gyilkos szúrásra lendülő pengét, és szabjáját a férfi sisakja alá döfte. A kard hegye belefúrodott az áll alatti puha húsba, és átütötte a szájpadlást. A fekete alak elzuhant. Szenta elvesztette a fogást szabjáján, így előhúzta másik pengéjét. Angyal hátát a faház oldalának vetve két lovaggal harcolt. Az egykori gladiátor kétségbe esetten hárított és parírozott. Árnyáró átlőtte az egyik támadó combját, mire a férfi felnyögött és félig elfordult. Angyal kardja azonnal lecsapott a lovak sisakjára, átmetszve az álszíját. A sisak lehult, árnyáró kardja pedig széthasította a férfi koponyáját. Angyal ellépett másik támadója rohama elől, megragadta a karját és fejjel előre nekilökte a ház falának. Majd rávetette magát a hátára, megragadta a sisakját és élesen balra és hátra rántotta. A lovag nyaka gyomorkavaró recsenéssel tört el. Vigyázz! Kiáltotta Szenta. Árnyáró téldere rogyott, és egy fekete kard penge süvített el a feje fölött. Árnyáró hátrafelé dobta magát, neki csapódott támadójának, és felöklelte azt. Szenta rávetette magát, azonban ellenfele talpra szökkent, és támadott. Az orgyilkos oldalra perdült, és könyökével belevágott a lovag sisakjába, mire a férfi megtántorodott. Szenta hátradőlt és kirúgott, csizmás talpa neki csattant ellenfele térdének, az ízület pedig engedett. A lovag fájdalmában sikoltozva zuhant el. Belasz már is rávetette magát, feltépte a nyakvédőt és kését mélyen beledöfte a torkába. Miriel közben újra megtöltötte a számszeríjat és most kilépett a házból. Az utolsó lovag ahhoz a lóhoz rohant, amelyik nem futott el, és a nyerek felé kapott, megmarkolva a nyerekkápát. A ló felágaskodott és vágtába ugrott, magával vonszolva a harcost. A kutya üldözőbe vette a hátast, Miriel pedig a vállához emelte a számszeríjat és célzott. A vesző éles pendüléssel indult útjára, és átsuhant a tisztáson, belecsapódva a lovag sisakjába. A férfi még másodpercekig csimpaszkodott a nyerek gomba, de amikor a ló elérte a rézsűt, ujjai elernyedtek, és a harcos a földre zuhant. A kutya már rá is vetette magát, agyarai a halott torkát keresték, de nem tudták átharapni a láncszemeket. Árnyáró magához hívta a kopót, mire az átügetett a tisztáson és megállt a férfi mellett, horpaszát neki nyomva a lábának. A felkavart por lassan leüllepedett a tisztáson. Az egyik lovag felnyögött, de Belasz már rajta is volt, letépte a sisakját és átvágta a torkát. Egy másik, aki elsőként támadt Szentára, talpra ugrott és a fák felé rohant. A kutya űzőbe vette, de árnyáró rákiáltott, mire az állat megtorpant, és visszafordítva fejét gazdájára nézett. Miriel lassan felcsörlőzte a számszeríjat, és a felajzott fegyverrel kezében visszaballagott a házba vesszőért. Elmenekül! Rikoltotta Szenta. Nem hiszem, felelte árnyáró higgadtan. Miriel ismét előbukkant, és apja felé nyújtotta a nyílpuskát, aki megrázta a fejét. A lovag elérte a rézsűt, és kezdett felkapaszkodni az emelkedőn. Vedd figyelembe, hogy a dombnak felfelé kell lőnöd, érkezett árnyáró tanácsa. Miriel bólintott. Felemelte a számszeríjat, és szinte célzás nélkül lőtte ki a nyilat, amely a lovag hátába csapódott. A fickó teste ívbe görbült, majd lebucskázott a lejtőn. Belasz véres késével a kezében odarohant, letépte a sisakját, és felkészült a végső döfésre. Halott! Kiáltott vissza. Szép munka! Közölte árnyáró. Ezeket meg honnan a pokolból szalajtották? Kérdezte angyal. A testvériség tagjai voltak, felelte árnyáró. Vadásztak már rám korábban is ilyen varázs erővel bíró lovagok. Belasz visszakocogott a többiekhez, és Mirielre nézett. Átkozottú jó íjász, mondta. Egy Kol Isához képest, tette még hozzá. Hozom a lovakat. Tokjába csúsztatta kését, és elügetett dél felé. Miriel ledobta a számszeríjat, és megdörgölte a szemét. Mindenhonnan dühött rovarok zümmögését hallotta, de látni nem látott semmit. Megpróbálta hangokra koncentrálni, és szétválasztani azokat. Ezt megtenni. Boszorkány. Erők. Testvériség. Kaj. Fájdalom. Menekülés. Durmaszt. Ekkor jött rá, hogy a körülötte álló férfiak töredékes gondolatait hallja. Belasz azt gondolta róla, hogy megszállta valami, míg árnyáró újra élte a testvériséggel vívott utolsó csatáját, ahol az óriás termetű Durmaszt meghalt azért, hogy ő megmeneküljön. Szenta őt nézte, és egyre erősebben lobogott benne a vágy. Érezte, ahogy angyal mögé lép, és érzelem hullám öntött el, meleg és védelmező, erős és kitartó hullám. A férfi a vállára tette a kezét. Ne aggódj, sértetlen vagyok, nyugtatta meg Miriel angyalt, megérezte a férfi zavarát, és felé fordult. Emlékszel még az adottságomra? Igen. Ismét birtoklom. Nagyon hatalmas ellenségeid vannak, mondta Szenta, miközben árnyáró a kilőtt vesszőket húzgálta ki a két halott lovakból. De még mindig élek, mutatott rá árnyáró, majd otthagyta a férfit, és visszatért a kunyhóba, ahol belerogyott a széles bőrfotelbe. A feje lüktetett, így megdörgölte a szemét, de ez sem segített. Miriel lépett hozzá. Hadd segítsek, mondta halkan, és megérintette a férfi nyakát, mire annak testéből minden fájdalom kiszállt. A férfi felsóhajtott, és sötét szeme lánya tekintetébe mélyedt. Megmentettél minket, amikor szétzúztad a varázslatukat. Megtört az összpontosításuk, amikor megöltem a vezérüket, közölte a lány, és letérdelt árnyáró elé, kezét rátéve a térdére. Miért hazudtál nekem? Kérdezte. Miféle hazugságról beszélsz? Kérdezett vissza a férfi, és lesütötte a szemét. Azt mondtad, hogy éjszakra megyünk, hogy elkerüljük az orgyilkosokat. És így is teszünk. Nem. Te Bodálent keresed. Hula árulta el, merre találod. Még mit tudsz? Érdeklődött a férfi, törődött hangon. Túl sokat, felelte a lány. Árnyáró felsóhajtott. Megtaláltad az adottságod. Azt hittem, hogy mindörökre elveszett. Az az ember adta vissza, aki elorozta tőlem. Emlékszel, hogy amikor anya meghalt, rászoktál az erős borokra? És arra, amikor egy reggel arra ébredtél, hogy a tisztáson vérfoltok vannak, és egy sekély sír benne két hullával? Azt hitted, hogy részegen te ölted meg őket, de nem emlékeztél rá. Grillát és engem is megkérdeztél, mire mi azt mondtuk, hogy nem tudjuk, mi történt. És tényleg nem is tudtuk. A barátod Dardalion tette. Azok az emberek azért jöttek, hogy elfogjanak, s talán meg is öljenek minket, az adottságunk miatt. Dardalion állította meg őket, a számszer íjaddal lőtte le őket. Megesküdött, hogy soha többé nem fog ölni, suttogta árnyáró. Nem volt más választása. Te részeg voltál és eszméletlen, a fegyveret pedig annyi halált és erőszakot hordozott magában, hogy a hatalmába kerítette. A férfi feje lekókkadt, és árnyáró azt kívánta, bárcsak ne hallana többet, de nem akarta félbeszakítani Mirielt. Elzárta az adottságunkat, és elvette a lelkünk elfogásával próbálkozó démonokról és emberekről szóló emlékeket. Azért tette, hogy megvédjen minket.
Most már azonban mindenre emlékszel?
Igen.
Mindent megtettem, amit csak tudtam. Ne olvassa gondolataimban, az életemben.
Már késő.
A férfi bólintott és felállt. Akkor legalább ne tekints rám túl nagy megvetéssel.
Ó, apa!
A lány közelebb lépett hozzá és átölelte.
Hogyan vedhetnélek meg, hiszen szeretlek. Mindig is szerettelek.
Megkönnyebbülés öntötte el a férfit, és lehunyta a szemét, miközben ő is viszonozta az ölelést. Azt akartam, hogy boldog légy, akár csak Rilla. Jó életet akartam teremteni nektek.
Jó életem van, és boldog vagyok,
felelte a lány, és elhúzódott árnyárótól, majd elmosolyodott, és megsimogatta a férfi arcát.
A csomagok készen állnak, nekünk pedig indulnunk kellene.
Becsukta a szemét.
Belasz megtalálta a lovakat, és hamarosan itt lesz.
Árnyáró megfogta Miriel vállát, és ismét magához húzta. Délnek tarthatnál angyallal, mondta. Van pénzem Drenámban. A lány megrázta a fejét.
Szükséged van rám.
Nem akarom, hogy megsérülj.
Egyszer mindenki meghal, apa. Ez viszont már több, mint a Karnak és köztet dúló magánháború. Azon töprengek, vajon az volt-e egyáltalán?
Ha nem, akkor micsoda?
Még nem tudom, de nem Karnak küldte a testvériséget. Amikor megöltem az utolsó embert, egy képet láttam az elméjében, egy viaszos, fekete hajú, magas férfira gondolt. Vágott szemek, hosszú, sötét bíbor köntös. Ő küldte őket, és ő volt az, aki megpróbált ártani Krillának és nekem. Ő idézte meg a démonokat.
Honnan jöttek a fekete lovagok?
Drossz Delnokból, oda pedig Gulgotírból.
Akkor hát a válaszokat is ott találjuk, mondta árnyáró.
Így van,
felelte Miriel szomorúan. Angyala Nadirt nézte, ahogy az keresztül vezeti az öt lovat a tisztáson. Undorító kis vadember, gondolta magában. Belászban minden taszította. Vágott, lélektelen szeme, kegyetlen szája és a férfi barbár gyilkolási módszerei. Angyal bőre bizsergett a látványtól, északra nézett a messzi hegyek felé. Azokon túl a nadírok úgy szaporodtak, mint a tetvek, és élték rövid, erőszakos életüket. Egyik véres háborút követte a másik. Soha nem létezett nadír költő, vagy művész, vagy festő, és nem is lesz sosem.
Micsoda ocsmány egy népség, gondolta magában.
Jól bánik a késsel, szólalt meg Szenta.
Nadír korcs, morogta a gladiátor.
Igaz, hogy az első feleséged részben Nadír volt?
Nem, csattant fel angyal. Ő Csiatce volt, akik másfélék. A nadírok nem emberek, ördögök, valahányan csak vannak.
Viszont ravasz harcosok.
Beszéljünk másról, dörögte angyal.
Szenta kuncogott. Honnan tudtad, hogy jönnek? Csak fogtad magad, bementél a házba, és kihoztad a kardod. Angyal összevonta a szemöldökét, majd elmosolyodott, ahogy jobb kedvre derült.
Megéreztem a lótrágya szagát, a szél éppen dél felől fújt. Azt hittem, hogy újabb orgyilkosok, bárcsak azok lettek volna. Semmag golyóira komolyan megrémültem, amikor a varázslatuk hatni kezdett, és még mindig nem tértem teljesen magamhoz, csak ott állni, mozgásra képtelenül, miközben egy kardforgató jön felém, megborzongott. Olyan volt akár valami szörnyű rémálom. Hát, nem olyasmi, amit újra átélnék, helyeselt Szenta. Árnyáró azt mondta, hogy a testvériség tagjai voltak. Azt hittem, hogy azokat a vagriai háborúban eltörölték a föld színéről. Angyal kovaszínű szeme végigpásztázta a tetemeket. Nos, nyilvánvalóan nem így történt. Mit tudsz róluk? Kevés érdemlegeset. A legendák egy varázslóról szólnak, aki a rendet alapította, de nem emlékszem a nevére, sem arra, hogy hol jött létre a testvériség. Ezt hiszem Ventriában. Vagy talán még keletebbre. Egy időben vérlovagoknak hívták őket az áldozati szertartásaik miatt, vagy talán karmazsin lovagoknak. Ráseráncs angyal, azt hiszem a kevés érdemleges a megfelelő jelző. Sosem tanulmányoztam a történelmet. Belász lépett hozzájuk. Ők a vérlovagok, mondta. Első templomukat Csiátszében építették 300 évvel ezelőtt, Zsi Zsen varázsló vezetésével, aki a rendet alapította. Roppant hatalomra tettek szert, és megpróbálták megdönteni a császárt. Számos csata után Zsi Zsent elfogták, és aranybevonatú karóba húzták. A rend viszont nem halt ki. Káem, a vagriai hadvezér a testvériség papjait Purdol ostrománál vetette be. Most ismét újjá alakultak Gotírban egy Zhu Chao nevezetű varázslónak köszönhetően. Jól értesült vagy, közölte Szenta. Az egyikük ölte meg az apámat. Nos, akkor nem mindegyikük gonosz, szólalt meg angyal. Belász egy pillanatig némán álltott, kifejezéstelen arcvonásokkal, angyal arcát fürkészve sötét szemével, majd lassan bólintott, és otthagyta őket. Ezt nem kellett volna, rótta meg a gladiátort Szenta. Nem kedvelem. Ez nem mentség az udvariatlan viselkedésre, angyal. Sértegest az élőket, ne a holtakat.
Azt mondom, amit gondolok, mormogta angyal, de tudta, hogy Szentának igaza van, és a sértéstől megkeseredett a szája íze.
Miért gyűlölöd ennyire őket?
Egyszer szemtanúja voltam egy mészárlásnak a Delnok hágótól 60 mérföldre északra. Apám és én Nanimból indultunk, és a dombok között jártunk, amikor megláttuk, hogy a nadírok rajta ütnek egy szekérkaravánon. Sosem fogom elfelejteni a látványt. A kínzás a késő éjszakába nyúlt. Sikerült elosonnunk, de a sikolyok követtek minket, és még mindig hallom őket.
Egy darabig Gulgotírban éltem, mondta Szenta. Rokonaim laknak ott, és gyakran jártunk vadászni. Az egyik verőfényes nyári napon a vadásztársaság észrevett 3 nadír fiút, akik egy patak partján sétáltak. A vadászmester kiáltott valamit, mire a lovasok vágtába ugrattak, és 2 fiút ott nyársaltak fel, ahol álltak. A harmadik rohanni kezdett. A vadászok üldözőbe vették, és legalább 20 sebet ejtettek rajta, ügyelve, nehogy végezzenek vele, csak hogy még mindig tovább tudjon futni. Végül a fiú kimerülten a földre rogyott, és gyanítom, hogy akkor már haldoklott. A gótír nemesekből álló vadászcsapat tagjai ekkor leugráltak lovaikról, és darabokra szabdalták. Majd levágták a fiúk füleit trófeagyanánt.
Mi a történet tanúsága? Érdeklődött angyal.
A barbárság barbárságot szül, közölte Szenta.
Ez volt a mai prédikáció, nem igaz?
Az égre, ma igazán ocsmány kedvedben vagy, angyal. Azt hiszem, jobb, ha magadra hagylak, hogy egyedül élvezd ki. Angyal hallgatott, Szenta pedig besétált a házba. Hamarosan éjszakra indulnak, a nadírok földje felé. Angyal szája kiszáradt, és félelem lobbant a gyomrában.